Tisztelt hallgatóim! A mai előadás címét láthatják a nomád állattenyésztéstől a genomikán át a proteomikáig. Én a hagyományos állattenyésztőnek tartom magam, én szeretek állatközelbe lenni, de a mai állattenyésztés egy jelentős része a laboratóriumban zajlik. Laborállattenyésztők vagyunk, amit eredményeket persze természetesen ki kell juttatni a gyakorlatban. Sajnos még ma a gyakorlat és az elméleti tudásunk az még messze áll egymástól. Az jelenlegi előadásomnak két vezérelve van. Az egyik az, hogy szeretném megmutatni azt a fejlődést, és annak a fejlődésnek a gyorsulását, amely az állattenyésztést jellemzi az utóbbi időben, kezdetektől az állatok befogásától, egészen addig, amíg a mai lehetőségeket megismerjük. A másik vezérelvem az az, hogy szeretnék szólni mindig egy kicsit arról, hogy mi az, amit a Debrecen Egyetemen csinálunk, mi az, ami a mi szakmánkhoz tartozik, és hol érintkezünk azokkal a pontokkal, ma amelyek meghatározóak a modern állattenyésztés alapjainak lerakásában. Az állattenyésztés célja mindig az volt, hogy élelmiszert állítsunk elő, ruha alapanyagot állítsunk elő magunk számára, netán védelmet, aztán a későbbiek során valami társat kerestünk. Mindig az volt, hogy a legjobb, a legszebb állatot válasszuk ki. Az első a küllen volt, amikor befogott az ember egy állatot, aztán körbekerítette a területét és elkezdte tartani. Ezek voltak az első momentumok, hogy mit fogjon be, mit tartson meg, mit vágjon le, azt már a küllen alapján ítélte meg. Maga az a nomád gazda, aki ezt az állattartást folytatta. A későbbiek során természetesen ez a szempontrendszer változott. Mindig változott az idők szavával, a gazda igényeivel, mi újra és újra megfogalmazásra kerültek azok a tulajdonságok, más-más megközelítésben, amit a korábbiakban figyelembe vett. A termelési tulajdonságok közül a növekedési erély, a szaporaság, az utódszám, a hímivarú állatnál a termékenyítő képesség, a női varunál a termékenység, és gyakorlatilag az a szám, amit meg tudott elleni, meg tudott fialni, és amit fel lehetett nevelni a telési teljesítménye után. Természetesen ehhez kötődötten mindig figyelembe kellett venni a tejtermelését, hogy képes volt-e az állat, aztán figyelembe kellett venni, hogy ezt az állatot mennyi ideig lehetett tenyésztésbe tartani, milyen volt az életteljesítménye. Ez elkezdte vizsgálni, hogy elég szilárd a szervezete, nem lépnek fel tartás során betegségek, és ez a folyamat ez végig kísérte az állattenyésztést, mindig új-új környezetbe helyeztük az állatot, és mindig új-új igények fogalmazódtak meg vele kapcsolatban. A takarmány értékesítő képesség az korábban úgy volt, hogy az a terület, amit bekerített az állat számára, az hány állatnak elegendő. És nyilvánvalóan szeretett volna minél többet eltartani azon a területen, vagy olyan takarmánytermő területen termesztett, hogy minél többet el tudjon tartani. Nyilván akkor bejött a takarmánytermelők, vagy takarmány értékesítő képesség, mint tulajdonság. A jelenkorban mindnyáján tudjuk, hogy a klimatikus viszonyok rendkívüli módon változtak, és a hőtörő képesség, a klímához való alkalmazkodás például egy teljesen új szempontként jelent meg a modern állattenyésztésben. Ahogy az állomány koncentráció növekedett, ahogy egyre több állatot tartottak együtt, akkor a betegségre való fogékonyságra, az emberi munka drágulásával, az egészségügyi költségek változásával, a betegségek iránti rezisztencia lett például egy fő szempont a modern állattenyésztésben is. A vágott test arányában, a különleges szövetek iránti minőség vonatkozásában újra megfogalmazódott a vágott test minősége, a hús minősége és a szöveti összetétel. Gondoljunk csak például a pulyka mellnagyságára, illetve arányára a vágott testben. A termelés szezonalitás például megint egy teljesen új tényező az állatok kiválasztásában. Honnan jött például ez az igény? Ez nem a termelőtől jött, hanem onnan jött, hogy a kereskedelem megfogalmazta, hogy ma csak olyan árukkal, élelmiszerekkel lehet lenni a piacon, amelyet egész évben, azonos minőségben, azonos mennyiségben tudunk kínálni a áruházláncok polcain. Ezért meg kellett adni a választ a termelőknek is, és olyan állatokat kellett tenyészteni, amelyek egész éven keresztül viszonylag azonos minőségben hoztak utódot létre, mennyiségben azonos utódokat, azonos mennyiségű tejet termeltek, tehát nem voltak olyan ciklusbeli különbségek, mint korábban. Ahogy az állatpopulációk felszaporodtak, ahogy az állatpopulációk ebben a tenyésztés abba az irányba kezdett el például hatni, hogy homogenizáljuk az állatokat, minél magasabb minőségük legyen, annál inkább felhalmozódhattak nagy populációkban a terheltségek, hiszen a recesszív tulajdonságok sokáig rejtetve maradnak, és akkor egy-egy párosításból aztán elindulhat egy olyan terheltség. Ilyen például nálunk a juhászatban most a szőrösjúnál beindult álnélküliség, ami megjelent, és most mi reklamáljuk azt a szaporító anyagot, amit például a Kanadából sikerült megvennünk. Megfogalmazódott egy idő után az, hogy a lehető leggazdaságosabban kéne termelni, és meg kell keresni azt az állatot, amelyik a leggazdaságosabban termel. Erre például a populáció genetikának egy bizonyos területe adott választ, és szelekciós indexek, komplex értékmérők kezelésére nyílt lehetőség. Gyakorlatilag a specializációval, amikor eltoljuk a különböző értékmérőket az állatokba, megjelennek elég szélsőséges esetek, ezek a szélsőséges esetek odáig is elnyúlnak, hogy más tulajdonságokkal kapcsolódhatnak. Mondok egy példát, mindjárt tudják, hogy a debreceni nemesítésű borola, ami nagy hatású génen keresztül, illetve egy sajátos hatásmechanizmuson keresztül magasabb szaporoságot biztosít, annál társultan megjelenik a gyenge növekedés. Hogy a szuperizmút kelipics hordozó texelnél, vagy szafolknál megjelenik a hús érzékszervi minőségének a romlása. Ezeket is kezelni kell, amelyek teljesen új szempontok a magyar állattenyésztésben. Mikor valamilyen csoportosítást végzünk a genetikába, akkor mindig valamiféle önkényességet alkalmaznunk kell. De én azt gondolom, hogy ez az önkényesség, ez egy sajátos logika szerint mindig bizonyítható, és az nem baj, hogyha valaki egy más csoportosításba próbálja ezeket a dolgokat vizsgálni. A kiválasztás szempontjai, vagy kiválasztás szemléletének változása, az két nagy csoportra osztható egy sajátos besorolás szerint, az egyedi szemléletre és a populációs szemléletre. Az egyedi szemlélet, látjuk, ott van az egyén kiválasztva, ott mindig az fogalmazódik meg, hogy nekem a legjobb egyet kell. Nekem egy kell, de az legyen a legjobb. A populációs szemléletnél pedig az, hogy a legfixáltabb, a legmegbízhatóbb és a leghomogénebb állományt állítsam elő. És nyilvánvalóan mindegyik kiválasztásnak ugyanazok lesznek az eszközei, amit mi most vizsgálni fogunk, de a cél meghatározás és az eszközök bizonyos finom minőségében már eltérések vannak. Miért kell növelni a kiválasztás hatékonyságát? Ha a fenotípusos kiválasztásba gondolkodunk, amiben gondolkodott a nomád állattenyésztő, és még sokan, és még ma is sokan ebben a rendszerben gondolkodnak, ott mindig azt nézik, hogy milyen volt a teljesítménye, hány grammos volt, mennyit hízott, hogy néz ki, mi a külleme. Ezekben az esetekben rengeteg korlát áll fenn számunkra, hiszen a H-négyzetérték meghatározza azt, hogy a tulajdonságnak, főleg a mennyiségi tulajdonságok, poligénes tulajdonságoknak nagyon sajátos és nagyon gyenge az örökölhetősége. Általában ugye gyenge a reprodukció, ebből eredően korlátozott a szelekció intenzitás nyomás alakítása, és nyilván, hogy mondtuk, hogy a szelekciós tulajdonságok növelésével pedig lassul a szelekció hatékonysága, sebessége. Ezt a Johansen képlettel le is írhatjuk, hogy egy per gyökere, ahol a tulajdonságok számának növekedése az ennél határozható meg. Ha most valaki kiszámolja, az 9 tulajdonságnak egyharmados sebessége van az előadásban, és ezt tudni kell, hogy egy jó tenyészállatot, egy jó populációt szakmailag és pénzügyileg nagy kihívásnak kell tekintenünk. Gyakorlatilag a hatékonyság növelésének van 2 olyan eszköze, amely a genom vizsgálatára irányul, és egy pedig egy módszertani bővülés. Majd erről fogunk beszélni, a biotechnológia a hatékonyság növelésnek egy rendkívül jó eszköze, majd ki fogom bővebben fejteni, és ugyanakkor van a genotípusnak 2 indirekt módszere, amikor populáció genetikai módszerekkel, a rokonsággal, a homozigozitás növelésével a populáció termelési szintjét emeljük, amit ugye tudunk a Galton regresszió ír le, hogy a pozitív és negatív szülők utódainak átlaga, vagy a utódainak teljesítménye az átlaghoz tendál. Tehát ez egy gyakorlatilag magában hordozza azt, hogy megállapítjuk a valószínűségét egy génhordozásnak, megállapítjuk egy valószínű teljesítmények, de ez önmagában még nem jelent garanciát. Jött egy új módszer, és ez az új módszer a gén hordozás megállapítása, de az még mindig csak az, hogy bemegyek egy könyvtárba, és rendelkezésre áll 1 millió kötet, 1 millió gén, de hogy ebből mi fog majd expresszálódni, mi fog majd hatni, mi fog majd megjelenni, mint végeredmény, az még ebben az esetben is csak becsülhető. Természetesen a becslése az sokkal magasabb. Némely esetben meg 100%-os, amikor egygénes tulajdonosa. Viszont a direkt módszer az, hogy gyakorlatilag a fehérjét vizsgáljuk meg, és a fehérje az már a végeredmény, majd erről is fogunk szólni. A genetikai tudomány területei, ez is egy önkényes csoportosítás. Én Dohi János akadémikus után ezt az ábrát szerkesztettem. Bármilyen csoportosítás jó lehet, bármilyen csoportosítás helyes, minden mindennel összefügg, és minden átlóg a másikba. Tehát a klasszikus genetika és a populáció genetika is eszközeiben átnyúl egymásba, de például a molekuláris genetika erősíti a populáció genetika tényeinek vagy hátterének feltárását, viszont a populáció genetika, a molekuláris genetika eszközrendszerét, kértékelését nagy mértékben tudja segíteni. Gyakorlatilag mindegyik terület mást vizsgál, de összességében, ahogy jeleztem már, minden összefügg. A klasszikus genetika tulajdonképpen a mutáció feltárás, terheltségfelderítés, nagyhatási gének azonosítására szolgál, a molekuláris genetika, géntérkép, mikroszatellit kimutatására szolgál, géntérkép készítésére, a populációs genetika, a populáció dinamikának a felderítésére szolgál, az ökológia genetika, a genotípus környezeti interakció mélyítésére szolgál, a nutrigenetika és nutrigenomika pedig a tápanyag és a genom összefüggéseit. Nyilvánvalóan a genetikai tudományterületeket nagyban segítették a társtudományok fejlődései. A társtudományok fejlődéseiben az alkalmazott matematika, biometria, számítástechnika, a populáció genetika tenyészértékbecslés kérdéseiben nyújtott segítséget. Ez segítette a tenyésztési integráció, amikor a világ gén alapjait össze lehetett vonni. Ez segítette a nukleusz tenyésztés, amikor a különböző termelési szintek szétválasztásával gyakorlatilag egyfajta genetikai szelekciót végzek. Nagy segítséget nyújtott a szekvenálás kidolgozása. Nyilvánvalóan a új műszerekkel egy-egy műszer korábban több száz laboránsnak a munkáját képes ellátni, ami nyilván felgyorsította a sebességet. A biotechnológia, biotechnikáról szóltam, de még majd arra külön vissza fogunk térni, és a proteomika is ilyen. Nyilvánvalóan számos olyan feladat bővülés következett be, ahogy géntartalékot kell képezni, heterózis hatékonyságot növelni, ivarspecifikus spermát kell felhasználni, rezisztencia nemesítést, géntérképezést, nagy hatású gének kezelését és hasznosítását. Új alapként bejött a magatartás genetika, amit itt a múltkor beszélgettünk előadáson, a kutyák esetében elég tisztességesen jön körbe. Mérföldkövekről beszélünk, mert mondtam, hogy a sebességet kell nézni. Ugyan megnézzük, hogy a nomád befogott állattól hogy jutottunk el a középkori állattenyésztésig, és aztán pedig léptünk tovább, és gyakorlatilag a modern genetika megteremtéséig az a fenotípusos és főleg egyedi szemléletű tenyészanyag kiválasztás folyt, amiről itt beszéltünk. De ha itt végignézzük azokat a mérföldköveket, amiket figyelembe kell venni, a Darwinnak a evolúciós elmélete, a fajok eredetének megjelenése, a Mendel szabályok, amelyek ma is olyan törvényszerűséget jelentenek, amin senki nem tud felülírni. Meghatározták az ivar meghatározó kromoszómákat, az ivari kromoszómákat, DNS-t rögzítettek, meghatározták, hogy a DNS az örökítő anyag, szekvenálást csináltak, tehát sorba-sorba jöttek az eredmények, és ha megnézik, egyre kevesebb idő telik el két eredmény megjelenése között, és ma szinte minden nap újabb és olyan újabb eredmények vannak, amelyek lökést jelentenek a számunkra. Most a biotechnológiára most érnék vissza, amit az előbbiek során jeleztem. A biotechnológia mikroorganizmusok, növényi vagy állati szövetek vagy részek technológiai felhasználása hasznos termékelőállítás céljából, és ahogy Duhi megfogalmazta, már kimérát láthatnak ott a görög mitológiából, hogy a biotechnológia, biotechnika az a fejlődés katalizátora a genetikai tudományok vonatkozásában. Régi igény, hogy az ember beavatkozhasson. Ugye itt láthatunk egy megrendelt embriót a középkorból. Én azt gondolom, hogy ez arra utal, hogy ez az igény több évszázados már. A biotechnológiának szintén megvoltak a főbb forcepontjai, az embrió átültetés, nyúlon sebészi embrió kinyerés, embriófagyasztás, in vitro fertilizáció, vitrifikációs mélyhűtés, embrió meghatározás, ivar meghatározás, és ugye megjelent a klónozás is. Két ilyen eredményt szeretnék bemutatni, az egyik az a szuperovoláltatás és embrió átültetés, 81-ben a Science című folyóiratban írták le, a másik pedig, ugye mindjárt ismerjük már, a szomatikus sejtekből történő klónozást, ez újabb kérdéseket vetett fel, és újabb ismeretanyaggal kellett bővíteni ahhoz, hogy most már a klónozást is úgy tudjuk kezelni, hogy szeretnék. Új impulzusok, háttér, katalizátor a genetikai ismeretek megszerzéséhez, ez maga a biotechnológia. Természetesen ennek a specializációnak számos lehetőség van, itt be lehet mutatni egy-két olyan beavatkozást, ami már a közhalandó számára akár elriasztó is lehet. Ugye kezdődik az, hogy az ovum pickup, intracitoplazmatikus sperma injektálás, mikor egyetlen spermát a petesejtbe injektálok, ivardeterminált sperme, kimérák, transgenezis és a GMO. Itt majd fogunk egy picit beszélni erről, de csak egy nagyon felvillantás esetén, hogy mit jelent az, hogy szervdonor egy állat, és az mi köze van az emberiséghez. A specializáció kettőben is látunk két nagy csodát. A másodiknál ott gyakorlatilag egy fluorescens protein expressziót látunk, amikor ugye arra utal ez, hogy a maga a egér az hordozza-e azt a gént, és így ellenőrizhető. Génsebészeti eredmények ellenőrzésére is teljesen megfelelő. Ezen a területen a munkatársaink dolgoznak, elsősorban olyan embrió kinyerésekkel és embrió átültetéssel, ilyen asszisztált reprodukciós technikákkal dolgoznak, hogy mi szeretnénk a kis populációkat egyrészt felszaporítani, másrészt azokat a kis populációkat, amelyek őshonos fajtából vannak, azoknak a szaporításában szeretnénk segíteni magában a génmegőrzésben vagy a fajta fenntartásban. Tehát ennyit szerettem volna biotechnológiaként. Ebben Cseh Sándor professzor úr, aki az állatorvosin dolgozik, kitűnő barátunk és együttműködőnk, és Vas Nóra kolléganő dolgozik. Ha valaki szeretne ilyennel foglalkozni, akkor ő sokat segít. Amikor visszautaltam, hogy van olyan indirekt szelekciós módszer, ami genotípuson alapszik, és a genomot és a géneket vizsgálja, akkor most visszaérkeztünk ehhez a perióduszhoz. A genomkutatás fő célja a termelési tulajdonságokat befolyásoló gének azonosítása, mégpedig azért, hogy piacigényeket kielégítő, egészséges, termelékeny betegségekkel szemben elállhatjunk. Nyilvánvalóan itt a különbség az, hogy itt már nem feltételezett génhordozókról van szó, nem egy valószínűséggel kiválasztott génhordozókról van szó, hanem valódi génhordozókról van szó. Az, hogy ebből mi következik még, hogy ez még azért nem a direkt szelekció lehetősége, azt tudjuk. És embriológiai és evolúciós kutatások támogatására is használjuk. Mérföldkövek itt is voltak. Gyakorlatilag mindegy egy olyan mozzanat volt, amikor előre léptek, első szabad élő szervezet, első teljes eukarióta genom, első többsejtű szervezetnek a genomja, és gyakorlatilag 2001-ben eljutottunk, hogy a humán genomot is már 94%-ban azonosítani tudták, és 2003-ban már a teljes genomot, ma már tudjuk, hogy mennyire tudjuk, 20-24 ezer közé tehető a génkészlete egy embernek, tehát így tudjuk még csak. Két ember között az eltérés egy ezrelék, ez okozza köztünk a különbséget, például ez az egy ezrelék mindnyájunk között, és az látható, hogy az ember és a csimpánz között sincs sok, és az ember és egér között sem olyan kiemelkedő az a különbség. A következő ilyen mérföldköves bemutatás, a vírusgenom, a sejtszervecskék, tehát mikokondriumok, kloroplasztok, mikróbák, eukarióták, ember, többsejtű állatok genomjának a meghatározása, és eljutottunk oda, hogy a főbb növények is, itt láthatjuk a rizst, a búzát, a kukoricát, hogy sikerült a genomot megállapítani. Mérföldkövek a genomkutatásban, hármas dia, itt elérkeztünk az állatokhoz. A tyúknak a genomját teljesen azonosították, az emberi genom egyharmada, de a génkészlete az a emberrel megegyező, ezt egy bankhiva tyúkon csinálták. A szarvasmarha egy Hereford tehénen keresztül lett elemezve. Gyakorlatilag azért itt látszik már, hogy óriási tőkével és csak nemzetközi összefogással lehet ezeket a dolgokat mind vizsgálni. A következő mérföldkő az két újabb állatfaj. Mind a kettőnek megvan a sajátosság. Az egyik az azért, mert azt én szeretem, de gyakorlatilag még nem fejeződött be a teljes feltárás. Itt azért lehet látni, hogy itt még egy-két tulajdonsága kibővül a mi szelekciós vagy kiválasztási szempontrendszerünk, ilyen például a gyapjú összetétel és a gyapjú termelés, ami aztán a gyapjú finomsággal együtt az egész szervezetre és az egész termelésre együttesen kijött, és nem biztos, hogy teljesen pozitívan. A sertés az pedig azért fontos, mert modellállatként szolgál a cukorbetegségre, a krónikus elhízásra, az amerikaiak teljesen egyértelműen használják a sertést. Ebben meg kell mondanunk, hogy gyakorlatilag van egy nemzetközi kapcsolatunk, Mahati Zoltán a Pördjő Egyetemen, ővele dolgoztunk ezen, Nánási Laci kollégánkkal, és Árnyasi Marian és Kusza Szilvia két munkatársunk, akik a genomkutatásban rendkívül pozitív szerepet játszottak, és most számos olyan publikációjuk jelent meg, amely nemzetközi figyelmet is érdemelt. A következő, amit indokolni szeretnék, hogy vajon miért nem állhatunk meg a genomnál? Mondtam, hogy ez még mindig nem bizonyosság, ez még mindig csak egy könyvtár, ahol rendelkezésre áll a könyv, hogy én melyiket fogom kiválasztani, illetve még két könyvet fogom összerakni, vagy még hármat, vagy még négyet, az majd csak a véletlenek fogják meghatározni. Nem tudunk egy csomó dolgot. Nem tudunk még minden gént, nem tudjuk a génszabályozást, nem tudjuk a nem kódoló DNS szakaszoknak a funkcióit, a betegségekre való fogalékonyság előjeljelzése megy, még a többgénes betegségeket nem tudjuk a genetikai hátterét feltárni. Tehát én azt gondolom, hogy számos olyan tényező van, minél többet tudunk, annál több a kétségünk és kérdésünk. Ezért léptünk tovább. Ebben a lépésben bennünket megint két kollégánk segített erőteljesen, Ceglédi Levente és Gulyás Gabriella, akik proteomikával kezdtek el foglalkozni. Gyakorlatilag eljutottak oda, hogy a genomika a genetikai kód átírását végzi a messenger RNS-et, utána pedig a genotípus fenotípusát történő átírása megy a transzlációba, és gyakorlatilag itt elérkeztünk, hogy ott van a fehérje, és ez a fehérje, ez már viszont a gén teljes hatásmechanizmusával együtt fogalma, hiszen már 1965-ben Csányi azt írta, az öröklődés folyamat lényegében a fehérje szintézist irányító és szabályozó mechanizmusok reprodukcióját, és ezek utódainak történő átadását foglalja magába. Tehát eljutottunk addig a pontig, ahonnan már tényleg a valóságos eredményeket tudjuk megfogalmazni. Milyen területeken tudjuk ezt használni, a proteomikát? A nutriproteomika a táplálóanyag fehérje expresszióra gyakorolt hatását vizsgálja. A takarmány bioaktív komponensének szerepe a fehérje módosulásban. És most tessenek visszaidézni a GMO-t? Ugye a GMO-t nagyon sokan elítélik, nagyon sokan mellette vannak. Hiszen egy olyan megoldás, amely olyan problémára ad választ, amit másképp egyenlőre nem tudunk megoldani. Viszont ha igaz az, hogy az a fehérje, amit elfogyasztunk, az hat a genomra, akkor valóban szabad-e most ezeket a rendszereket alkalmazni? Tehát az a takarmány, amiben génmódosítás történt, az vajon hogy fogja módosítani majd annak az állatnak a genetikai szerkezetét, annak az utódaiét, amiben ezben, én gondolom, hogy sehogy, de itt kolléganővel mi nem vagyunk azonos állásponton, ő benne sokkal több a kétség, mint én bennem. Tehát az látszik, hogy ez azért még egy olyan kérdés ezen a területen is, ami nem jó. Felhasználható a betegségek korai megjelenésére, stresszfaktorok azonosításában. Mehetünk tovább. A hústermelés és húsminőség vonatkozásában vannak ezek a szélsőségek, mint az izomhipertrófia, amiről az előbb beszéltünk, ez a dupla farúság, túlizmoltság, ennek milyen molekuláris háttere van. Meg lehet nézni ezzel, hogy a hústermelés, illetve a húsminőség és a vágás utáni metabolizmus hogy függ össze, hogy hat ez a porhanyósságra, mert azért van olyan lehetőség, hogy az állatban van egy rossz minőségű, rágós hús, és az utána következő folyamatokon keresztül pedig egy porhanyós húst állítunk belőle elő. Húsfeldolgozási eljárások optimalizálását is lehetővé teszik, hogyha a fehérjéket és a fehérje módosításokat végig tudjuk, hogy hat a különböző fehérjékre. És ezeket most már azonosítani lehet, hogy na, ennek a hatása, ebből a genotípusra, ilyen fehérje, és ennek a kezelése ez milyen változásokat okozott, fermentáció, szárítás, fagyasztás, préselés, és így tovább, és így tovább. És ami most nem régen a magyar nemzetbe is megjelent, hogy eredet azonosításra is alkalmas, csak nagyon kell vigyázni, mert az eredet azonosításnál problémát jelent, ha például egy szürke marha húsát disznózsírba megsütjük, akkor onnantól kezdve ennek a vizsgálata, mert éttermi mintákat hoztak, és ezekkel azért, ha együtt dolgozunk, akkor nagyon komoly problémáink lehetnek. Tehát ez egy nagyon nagy felelősség a minőség vonatkozásában. Itt gyakorlatilag azt látják, hogy milyen a fehérje profil, egy magas tejtermelésű és egy kontrollállatnál, tehát vissza lehet következtetni, ki lehet választani azokat a genotípusokat, azokat a fehérje típusokat, amelyeket tenyészteni szeretnénk. Röviden, én ennyit szerettem volna mondani, ennyi fért a 30 percbe. Ahogy viszont szeretném még összefoglalni, ahogy egyre messzebbre jutunk, egyre szélesebb az út, hogy egyre szélesebb az út, egyre több kérdés merül fel, merre menjünk. Ahogy egyre több választ adunk a kérdésekre, úgy tudunk egyre nagyobb rendet tenni. Én azt gondolom, hogy sikerült azt érzékeltetni, hogy mennyivel többet tudunk, mennyivel gyorsabban tudunk valamit meghatározni, mennyivel gyorsabban tudunk genotípusokat felszaporítani, mennyivel gyorsabban, hatékonyabban, precízebben tudunk kiválasztani, hogy ez egy olyan tartalék az emberiség élelmiszer ellátásában, amelyet nem csak a tudósok, hanem a jövő gyakorlati szakemberei hasznosítani fognak. Köszönöm a figyelmet!